Szerencsé, hogy csinos vagyok, másképp nem fértem volna be ide a helyemre. Eszembe jutott, hogy akkor volt ilyen zsufolt templom, amikor szenteltük a Bulgária teleti templomot, hogy a püspök úrral alig tudtunk be kurakodni a szószékig, akkor a tömeg volt a templomban. Hát, az rég volt, és szinte igaz se volt. Azóta beférünk bőven.
Fel kell szentelni a templomot még.
Újra kell szentelni. Jó.
Panika is ilyen volt.
Igen. Na, hála az Úrnak, megkapta a helyét mindenki. Isten hozta a vendégelőad a testvérünket, rég nem láttuk. Azóta nagy változások történtek egyén életében, család életében, gyülekezet vonatkozásában. Legutóbb még kollégiumi tanárként köszöntöttük Kovács Tibor testvérünket, most pedig Mezőpaniti nagytiszteletű lelkipásztor testvérünk. Úgyhogy nem kollégiumi koli munkás, aki hány ember helyett húzta az igát, hanem most már...
Az Úrért.
Az Úrért, most már Mezőpaniti szabad ember, senki nem parancsol neki. Gondok úr, így van? Felesége is itt van. Hol van a páros? Ó, egész oda folytam rá. Isten hozott. De Panitban neked már nem illik parancsolnom a párosnak. Nem, nem. Eddig se gyakoroltam. Jó. Na, örülünk, hogy itt vagytok, és hogy ott vagytok Panitban. Nagy figyelemmel kísértük mi ezt a nagy változást Panit életében, egyházi és társadalmi szinten egyaránt. Sok áldást kívánunk erre a közös munkára, vagy már zajlik is ugye Panitban. Testvérek, csendesedjünk el, és kérjünk megint áldást erre a délutáni esti részre is. Megint megkérek két testvért, hogy imában kérjen áldást együttlétünkre. Ha olyan merészek a tiszteletes asszonyok, hogy merik ide elkísérni a párjukat, akkor mindig meg szoktuk kérni, hogy imádkozzanak ők is. Tehát megkérjük most Saroltát, hogy kérjen áldást együttlétünkre, és megkérem Nagy Győző testvérünket is, hogy imádkozzon áldásért.
Köszönöm Istenem, hogy megajándékozott gyermekei lehetünk, és újra a templomba, a Szent Hajlékát ezt a helyet, ahol annyi áldás, annyi szeretet, annyi örömöt kaptunk. Uram, hadd, hogy megköszönjük azt az áldásokat, amit itt bennünk részesítettél, és hiszem, hogy még tartok a számunkra. Kérlek Uram, hogy hozz áldásodat, légy is közöttük szent lelkeddel. Hát Uram, hogy az az ige, ami itt szól, az az áldás, amit Krisztus által kapunk, nem marad hiában. Köszönöm Istenem, hogy meghallgatsz a Jézusét. Amen.
Amen. Átadjuk a szót előadó testvérünknek. Nagyon érdekes témát hozott nekünk.
Ne, ezt küldtek nekem. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hát arról a változásról, ami az életembe ment végbe, csak azt szeretném elmondani, hogy Panitban annak a nagy változásnak vagyok itt a része, amit az Úristen elkezdett Panitban véghez vinni, azért, mert előttem egy héttel lecserélték a polgármester, ugye a polgármesteren héttel ugye nyugdíjba vonult a lelki pásztor is megváztak engem, azután ugye most nemrégiben lecserélték az iskolaigazgatót, és új iskolaigazgató lett, és december 1-től a gyülekezetben 46 év után egy új kántor érkezik, tehát úgyhogy most már egyszerűen panitiak mindent lecseréltek, amit egyszer lehetett, amit lecserélhettek, és most mindenki nagyon boldogan néz a jövőbe, reménykedve nézünk a jövőbe, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos mindannyiunk számára, és mondom, hogy ez a változás, amit nem mi, az Úristen indított el, és minket ebben az egészben felhasznált, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy azt, hogy abból, amit János bemutatott engem, ugye ebből maradjon csak annyi meg jó, hogy a testvér jó, tehát semmi más, csak annyi a testvér, a többinek már nem sok jelentősége van, jó? Akkor, ha megengeditek, tehát a téma, amit tulajdonképpen nem hoztam, hanem nekem küldtek, az igazából ugye a fele más igának a kérdése. Fele más iga, a kifejezés maga Szentírásban van, mindjárt meglátjuk. Azonban bevezetőben szeretnék egy-két gondolatot elmondani, úgy végig gondolva az egészet, miután úgy magamnak ugye a témát kiedzeteltem, úgy bennem az fogalmazódott meg, hogy én nem tudom, én azt hiányolom manapság, nem csak azokban, akik úgymond Isten nélkül élnek, hanem azokban is, tehát akik Istennel élnek, hogy egyszerűen az is, hogy félünk radikális döntéseket hozni az életünkben. Tehát félünk attól, hogy egyszerűen elszánjuk magunkat valamire. Tehát mindig úgy próbálunk cselekedni, úgy próbálunk dönteni, hogy mindig hátul, ha lehet, maradjon meg egy kis kapu, amin ha akármilyen baj van, ki lehet futni. Tehát igazából mindig visszavonulod, fújhatok, hogyha én úgy gondolom, hogy vissza kell vonulni. És ezt látom nagyon sokszor azokban, akik keresik az Urat, akik ott vannak, hogy van bennük tátong egy üresség, hogy érzik, hogy neki kell, valami szükség van másra, többre van szükség az életben, de mégis ott van az, hogy nem tudja kimondani azt, hogy nekem Isten kell, kész, lemondok arra, ami eddig volt, kárnak, szemétnek ítélem, és most nekem erre van szükségem, és erre elszánom magam, hogy Istennek fogok szolgálni. De hanem ott van, elmegyünk, kóstolgatjuk, hozzányúlunk egy kicsit, aztán visszavonulunk, megint elmegyünk, meghallgatunk valamit, igenne, jó, ez jó dolog, igeneljük a dolgot, ugye? De aztán egyszerűen az soha vagy nem következik be az, hogy kész, lépek egyet, és azt mondom, hogy átadtam magam, kész. Rátettem a kezem az eke szarvára, ezt akarom, ezt követem, és nem tudom, egy kicsit meg kell vizsgáljunk az életünkben ezt a dolgot, hogy mennyire vagyunk elszántak az Isten követésében, a Krisztus szolgálatában, de mennyire vagyunk úgy ma itt, hogy kóstolgatjuk, nézegetjük jobbról, balról, hát voltunk még, máskor is hallgattuk, hát szép volt, jó volt, rosszat nem tanul az ember, és mikor jutok el oda, hogy kimondjam, hogy döntöttem, vállalom. És végül is az újjászületés, a megtérés egy ember életében, az egy ilyen radikális döntés. Radikális döntés. És nagyon sokszor azt látom, hogy az újjászületett ember életében is, azután is következnek újabb és újabb döntések. Amikor elszánom magam az Isten követésében egy bizonyos szolgálatra, vagy más, egy-két szolgálatra. És ott is azt látom, hogy nagyon sokszor, ugye sok mindent elfogadunk, sok mindent, ugye Krisztust elfogadtuk, de azon belül úgy sok mindent el tudok fogadni, de valamit, hát azt azért nem, tehát nem. És megmondom, mire gondolok, amikor ezt a felemás iga témát megkaptam, döbbentes, egy nagyot kacagtam is Sarultával, mert hogy előző ifin, tehát Panitban pont erről beszélgettünk, tehát pont a felemás iga téma volt, és akkor, amikor elmondtam azt, hogy itt miről szól ez a felemás igának a kérdése, akkor az egyik if is egészen jópofán, ugye így felhorkant valósággal, tehát is mondta, hogy na még ez is, tehát hogy igazából, hogy mi most még, hogy egyszerűen most már az meg van értve, hogy olvasunk igét, hogy imádkozunk, hogy jövünk ifire, hogyan kell szolgálnunk a templomba, de még ez is most, hogy nem udvarolhatok, ugye hitetlen lánynak, vagy nekem nem udvarolhat hitetlen fiú, most még ezt is, tehát az Isten megköveteli tőlem. És mindegy, azt éreztem, mintha ez már az Isten büntetése rajtunk, hogy még ezt a kaput is bezárja, most még kevesebb választási lehetőség. Ugye ugye, és mondom, tehát aztán mindjárt a kérdésre visszatérünk, de én itt hiányolom azt, hogy ha egyszer eldöntöttem, ha az övé vagyok, ha rábíztam magam, ha neki adtam az életem, akkor neki adtam, és onnantól kezdve ő visel rám gondot, akkor ő rendeli ki nekem, akkor ő keresi meg azt, aki mellettem kell legyen, és nem nekem kell félni és aggódni amiatt, hogy hogy lesz, vagy miként lesz, vagy nem lesz, vagy lesz igazából. Mondom, tehát itt bevezetőben ezen tessék elgondolkodni, hogy ez a döntés mennyire egy eldöntő dolog az életedben, hogy te Krisztust akarod követni. Mennyire eldöntő dolog az életedben. Na most a felemás igának a kérdésében nyilván az az ige, ami ezt a kifejezést, vagy egyáltalán ide elénk hozza, az a Pál apostolnak a második korintusi levelében olvasható, második korintusi levél 6. résznek a 14. versétől, hogyha akinek van szentírás, az meg is keresheti, tehát 2 Korintus 6.14. Tehát 2 Korintus 6.14-től és egészen 18-ig felolvasom. Azt mondja, hogy ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez, vagy mi azonosság van Krisztus és Béliál között, vagy milyen közösség van a hívő és a hitetlen között, hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal. Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalan ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Aztán atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Ez az egyik ugye, ige, de maga a felemás igának a kérdése, ugye az hát, ha értjük és látjuk a képet magunk előtt, az iga, tehát ugye, az a része a szekérnek, vagy egyáltalán bármilyen munkaeszköznek, amiben az állatokat befogták, és ugye, nem lehet felemás igában, tehát általában nem lehet egy lovat is, egy, nem tudom, egy tehenet befogni, vagy ökröt befogni ugyanba az igába, hanem két hasonló állatot kell befogni ugyanba az igába, és nagyon szépen mondja valaki, fel akarja jegyezni magának az 5 Mózes 22.10, azt mondja, hogy ne szánts ökrön és szamáron együtt. Tehát ne szánts ökrön és szamáron együtt. És látjuk már is, csak itt van egy ószövetségi, meg egy újszövetségi tiltás arra nézve, hogy mi köze a hívőnek a hitetlenhez. Ugye egyszerűen tarts távol magad, fussatok ki közülük, ne vállaljatok közösséget velük. És azon gondolkoztam éppenséggel, hogy ugye ez az ószövetségi képbe egyébként tökéletesen beillik, tehát ugye a felemás igának a kérdése, azért mert végig az egész ószövetséget, az Isten féltő szeretete által pontosan ezt látjuk, ugye, hogy inti az ő népét, hogy ne vállaljon a közösséget a körülöttük lévő pogány népekkel, ne vegyüljenek be közülük. Ugye azt látjuk, hogy nagyon sokaknak ugye az Isten követésében, az Ószövetségben pont ez lett a veszük, hogy nem értették meg, hogy ne vállaljatok közösséget felemás igában ugye, a pogány népekkel, mert ott van például, ugye, látjuk, hogy Sámsonnak a veszte halál az lett, hogy a filiszteusok közé ment, ugye látjuk azt, hogy ugye, Saulnak a veszte halál az lett, hogy ugye Agágot megkímélte ugye, a pogány királyt, látjuk azt, hogy Salamonnak a szívét az ő idegen felesége osztotta meg, és végig vonul az egész Ószövetség, ez a féltő szeretet az Istennek, hogy ne menj, mi köze a hívőnek a hitetlenhez, ne menjetek közéjük, ne vegyüljetek velük. Na most az új szövetségben ugye azt látjuk, hogy a tulajdonképpen ez az ige rész itt a korintusi levélben erről beszél a korintusoknak az apostol, hogy a hívő és a hitetlennek a felemás igája. Bár ezt így megfogalmaztam ugye magamnak, így külön ki is írta magamnak, hogy amikor azt mondja, hogy hívő és hitetlen, ha külön szedjük itt a korintusi levélben a kifejezéseket, akkor nézzétek meg, tesszük, hogy külön szedve oszlopba őket, azt mondja, hogy a hívőre mi az, ami jellemző? Azt mondja, igazság, világosság, Krisztus, közösség, templom. Tehát mi jellemző még egyszer a hívőre? Igazság, világosság, Krisztus, közösség, templom. És mi jellemző túlfelül ugye a hitetlenre, azt mondja, gonoszság, sötétség, Béliál, hitetlen és bálvány. Tehát ugye ezeket állítja frontálisan szembe egymással, hogy az apostol is megkérje, hogy mi köze a kettőnek egymáshoz, mi köze a világosságnak, a sötétséghez, az igazságnak, a gonoszsághoz, Krisztusnak, Béliához, mi köze van, ugye a Bálám történetéről van szó, és mi köze van a hitetlennek ahhoz, akinek közössége van Krisztussal, vagy éppen kérd is, hogy mi köze van a bálványoknak és a templomnak, hogy a kettő hogyan egyeztethető így módon össze. És én azt mondom, erre a válasz egyértelműen az, és ezért radikálisan ki kell mondani, és fel kell vállalni ezt az életünkben, hogy a kettőnek nincs semmi köze egymáshoz, a gyakorlati, hétköznapi életben sem. Nem csak a Szentírás lapján, ugye, hogy szépen külön kell választani, és fehér-feketén látni, hanem a hétköznapi életünkben, hit gyakorlatunkban sincs semmi köze a kettőnek egymáshoz. Azt mondja az apostol, menjetek ki, váljatok külön tőlük, ugye hangsúlyozza a korintusiaknak. Most ezt is látni kell egyébként, hogy sokféle felemás ige van. Tehát itt ezt látjuk, hogy ugye, és lehet, hogy ha megnézzük a többit is, akkor jobban meg fogjuk érteni, itt a hívő és a hitetlen felemás igájáról beszél. De van például, és gondoljuk csak úgy végig, hogy jobban megértsük, van például vallásos alapú felemás iga. Amikor most arra gondoljunk, hogy egy házasságban például, ugye azt látjuk, az egyik fél egy vallású, a másik fél más vallású. És most itt lehet társítani dolgokat akár nyugodtan, tehát lehet játszani, és úgy érezzük mi, hogy vannak jobb, meg vannak rosszabb társítások, de valahol mindig látni kell, akármilyen, tehát felemás igáról beszélünk, ez mindig kompromisszummal jár, lemondással jár, vagy harccal jár, tehát soha a felemás iga nem fog járni nyugodt élettel. Látom például, sok esetben az egyik fél református, a másik katolikus. De alig, persze ugye, nagy szerelem, ugye, a nagy boldogság, a házasságra, a készülődés, ez mind nagyon szép, nagyon gyönyörű, amikor oda jutnak, hogy egyszerűen azon kell gondolkodni, hogy most melyik templomba fogunk házasodni. Ugye, hol fogjuk keresztelni a gyermekeinket. És ugye, ez sorozatban jönnek olyan kérdések, amik nagyon, de nagyon sok okot adnak a vitára, nagyon sok okot adnak lehetőséget az ördögnek arra, hogy felhasználja ezt a felemás igát, és nagyon kevés esetben látom azt, hogy Krisztus fölébe tud emelkedni az ember életében a különböző vallási külön nézeteknek, és azt mondjuk, hogy nem az a fontos, hogy a dogma, nem a tanítás, nem az egyház, nem a templom, most mi van a templom tornyán, hanem a Krisztus a fontos, aki megváltott, újjászült bennünket, és mi Krisztusra figyelünk. Ez nagyon ritka, nagyon ritka. De ugye ott van például, szinte a felemás igáról beszélünk, a különböző nyelvi és nemzetiség, ugye felemás iga, mint olyan. Most ez egy jó pofa dolog, amikor az ifisekkel is beszéltünk, ugye kérdeztem tőlük, hogy hát, hogy panikba ezt azért tudni kell, nagyon kevesen beszélik a román nyelvet, ugye, vagy hát szinte egyáltalán, és ugye kérdeztem, hogy ki az, aki közületek el tudja képzelni azt, hogy neki majd román férje, vagy román feleség lesz, és jaj, nem, tehát ugye szó se róla, ugye, és de miért nem? Jaj, hát mi nem is vagyunk barátok a románokkal, meg egyáltalán nekünk a történelmünk, meg stb. Nem is beszéljük a nyelvüket, tehát ugye ezen. És akkor kérdeztem tőlük, hogy na és mit szólnátok egy hollanddal? Jaj, az már más, tehát igazából, tehát az már, de mitől más, tehát hogy ugye mitől más, mert ugyanezt látjuk, ugye, hogy a kompromisszumot ott is meg kell kötni, tehát valaki le kell mondani az anyanyelvéről, valaki ugye egyszerűen másikat, mint olyan, kell azonosulni a másiknak az identitása, a kultúrájával, mint olyan, ugye valaki el kell dönteni a gyerekek majd kinek a kultúráját fogják örökölni, melyiknek az altató dalait fogják először énekelni a gyermekeknek, ezek mind olyan kérdések, amelyek mondom, a felemás iga, tehát soha, tehát ezt nem lehet soha megúszni, kompromisszum, harcok, viták, stb. Nélkül, nagyon kevés az az eset, még egyszer mondom. De például beszélhetünk ugye felemás iga kérdésében, például ilyen, hogy az anyagi tekintetben, értelemben vett felemás iga, szegény is gazdag. Tehát ugye, régen azért tudjuk, az öregek mindig mondták, fiam, a szegény menjen a szegénnyel, a gazdag menjen a gazdaggal. Tehát ugye ezt úgy kimondták, meg volt határozva, hogy ez így van jól, és biztos, hogy volt mögötte egy bölcs tapasztalat, mert ilyen módon senki nem hányta fel, aztán, hogy te hány paplan és hány párnát hoztál, ugye, és hogy te igazából mostanában mekkora bankszámlával jöttél, és hogy te mit hoztál, és anyád mit adott, és apád nem adott, ugye, hanem egyszerűen tudták azt, hogy mi egy szinten vagyunk, együtt indultunk, tehát együtt megyünk, a gazdag pedig a gazdaggal, tehát ugye ugyanúgy. Nos hát ott viszont ez is összekeveredik, lehet, hogy tudnának példát mondani erre, ugye, hogy milyen az, amikor bezzeg nálunk, ugye ennyi hektár föld volt, és anyádéknak semmi se volt, tehát, ugye, és hogy ez volt, meg az volt, hogy dőlt rátok a ház, de nekünk már akkor is ez volt, meg így volt, meg amúgy volt, ugye, és ott van, hogy ez megint, tehát az ördögnek egy olyan táptalaj az ember életében, ugye, hogy a léha a legboldogabb pillanatainkat tudja megkeseríteni, és mindig akkor veszi elő ezt a szurunyát, amikor a legkevésbé lenne szükség rá. Nagyon sok ember, de pont ebben a felemás igában keseredik meg, vagy válik boldogtalanná. De ott van például, és erről is beszélhetünk, vagy megemlíthetjük legalább, ugye az értelmi alapú, vagy tekintetben véve a felemás. Ugye iga, hogy egy értelmiségi, egy kevésbé értelmiségi, ugye most az, hogy más egy egyetemet végzett, a másik nem végzett, most ez hol jön el, az egyik okosabb a Tordai Malacnál, a másik meg ugye egyszerűen bölcsebb a nem tudom kinél, tehát hogy ezek mindig olyan kérdések, amelyek mondom, tehát ha csak ezeket nézzük, semmi más nem nézzük, tehát semmi más nem nézzünk, csak ezeket, ez már bőven elég testvéreim ahhoz, hogy az ember arra gondoljon, hogy ebből jó nem származhat, tehát ebből jó nem származhat. Na most itt hangsúlyozom még egyszer, hogy a hívő és a hitetlen felemás igájáról van mint olyan szó, tehát az ígében, amit a Pál apostol korintusiaknak mond. Én arra gondoltam, amikor elolvastam ezt az ígét, hogy én arra gondoltam, hogy ez egy alaptalan féltés, tehát igazából ez egy alaptalan féltés, hogy ne éljetek felemás igába, meg hogy menjetek igazul, mert hogy én őszintén szóval így gondolkodom, nem tudom, hogy ez ki hogy látja, hogy csak egy nagyon banális példa, azt hiszem, hogy egy sztjávás meg egy dinamos szurkoló, tehát nem lehetne egy asztalhoz egymás mellé ültetni, tehát nem, hogy még összeházasítani őket esetleg, tehát egyszerűen ott olyan vérbeli dolgok vannak, és ugye ott olyan, tehát hogy ez két olyan különböző tábort jelent, hogy ez nem lehetetlen egymás mellé ültetni őket. És akkor kérdem én, tehát ott, amikor alapvetően, tehát ugye a hitről beszélünk, és hitetlen, vagy hívőről és hitetlen emberről beszélünk, tehát egyszerűen a hívő embernek az egész életét, a mindennapjait, a cselekedeteit, a gondolatait, a beszédét, a Krisztus közelsége hatja át, az ő irányítása alatt áll, mint olyan. A másik pedig semmi köze hozzá, tehát egyszerűen, tehát, sőt, ugye néha gúnyolódik, mindjárt mondok példát is erre, akkor hogy lehet az, vagy miért is gondolkodunk ebben, hogy ez megtörténhet, hogy a hívő és a hitetlen egymás mellé kerüljön két olyan ember, aki két ellentétes és soha ki nem békíthető hatalomnak ugye a hatás alatt áll, miért gondolnánk azt, hogy két ilyen ember vágyik arra, hogy ők örökre összekössék egymással az életüket, és ugye együtt összhangban ugye járjanak. Ne felejtsük el, a házasság boldogsága az a testi, a lelki és a szellemi összhangnak ugye az eredménye. Ha valaki ennyire nem tud összhangban lenni, ugye itt az egyébként nagyon szép a kifejezést a görögben, a szimfóniában lenni, harmóniában lenni a másikkal, akkor miért vágyni arra, hogy az egész életét vele élje le, ha ekkora különbség a két ember között. Ugye volt olyan, aki fiatal ember, aki mondta, hogy ő komoly hívő volt, hát neki megtetszett egy nagyon túlságosan és csinos lány, tehát és elég kirívó, és akkor ő hát megkísértette őt is, hogy udvaroljon neki, a lány elfogadta az udvarlását, de ő egy komoly hívő fiatalember volt, aki a napját igével kezdte, vasárnap templomba járt, közössége volt, de Istennel, testvérekkel, és akkor azt mondta ez a lány neki egy idő után, te aztán tudod, aztán rájöttem, ez a vallás, ez olyan, mint a tillapos mesék, tehát ugye azt mondja, hogy amit a gyerek vagy felnő, az lassan kinövi a tillapos meséket, de a vallást azt mondja, ti nem növitek ki, látom. Tehát, úgyhogy ez egy ilyen, a tillapot kinőjük, de a vallást azt egyesek nem, ugye mondta ez a lány. És tényleg itt van, hogy mi közöm egymáshoz. Tehát, hogyha nekem ez életet jelent, tehát nekem Krisztus az élet, másiknak pedig van, mint a tillapos mese, akkor miért akarna kettő egymással együtt élni, együtt lenni? Azt mondja, és így meg is fogalmaztam magamnak, én úgy gondolom, hogy ez az ige az apostol részéről elsősorban azoknak szól és azokat érinti, akik a házasságkötés előtt állnak. És lehet, hogy végignézek a termen, tehát lehet, hogy mi már nem az a kategória vagyunk, tehát mint olyan, de ne felejtsük el, hogy vannak gyermekeink és vannak unokáink viszont, akik ugye ezzel a kérdéssel küszködnek, vagy ez a kérdés még kérdés számukra. És nagyon sokszor látom a fiatalokon ebben a kérdésben, tehát azt a fajta, hát, ilyen önámítást, hogy azt mondják, hogy aztán majd megtér, tehát majd megtér, ő is megtér, a másik, a hitetlen barátom is, vagy hitetlen barátom is, ám majd ő is megtér. És én azért mondom, hogy ez egy önámítás, nem zárom ki azt, hogy a másik nem térhet meg, vagy nem szerethet újjá. Csak hogy valami olyat mondok, mikor azt mondom, hogy ám majd megtér, ami nem tőlem függ, amit nem én irányítok. A megtérés, az újjászületés kegyelmi ajándéka, az nem tőlem van. Ezt nem úgy mondom, hogy majd én ezt is elintézem, én ne aggódjatok ki ezért. Nem. Tehát valami olyan Isten nevébe beszélek, ugye, holott Isten tudja pontosan, hogy neki mi a terve a másik emberrel. Nemrég a házasokkal egy nagyon érdekes filmet néztünk meg, The Encounter, angolul az a neve, találkozás magyarul, és ott van benne egy lány, aki hát boldogan útban van az ő vőlegénye fele, és nagyon remél, vagy hát barátja fele, de már nagyon remél, most fogja megkérni a kezét, és hogy milyen jó lesz. Ez egy komoly hívő lány, és Jézussal találkozik az úton, de mondom, most nem megyek be a filmet, csak ér, aki akarja, megnézheti. És Jézus elmagyarázza neki azt, hogy nem mehetsz oda. Le kell mondjál róla. Tehát le kell mondjál róla. És miért? Azért, mert ő hitetlen. Tehát neki semmi köze hozzá, mint olyan. És kérje a lány, de figyelj Jézus, de ő nem fog megtérni. És mondja, de meg fog térni. És akkor mi a baj akkor, tehát, ha meg fog térni? De azt mondja, de nem általad fog megtérni. Egy teljesen más helyzetben, teljesen máshol, de nem általad. És azt mondja, a te hited csak elriasztaná igazából, tehát nem hogy hozzám vezetni, elriasztaná hited, mint olyan. Olyan szépen mondja, egyébként az 1 Korintus 7.16, azt mondja, mert mit tudod te asszony, ha megmentheted-e férjedet, vagy mit tudod te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet. Tehát szóval mit tudsz te erről? Ez nem tőled van, ez nem tőled függ igazából, hogy megmentheted, vagy megtérése, vagy újjászületése vezetheted, vagy sem. A felemás iga, mint olyan, én tényleg ezt gondolom, hogy nagyon sok háborúsághoz vezet, nagyon sokszor ez a válásnak az oka, tehát hogy felemás igába élnek emberek, és nagyon sok kompromisszummal jár, és én azt gondolom, hogy nem ez az, amire Isten elhívott bennünket, hogy egy életet át végig szenvedve felemás igában éljünk. Egy konkrét példát is hozhatok, amivel én is közelről megismerkedtem. Egy nagyon fiatal párról van szó. A fiatalember adventista volt, a lány református volt. Olyan jó vallásos református, egy szép lány, ugye a fiú pedig egy komoly újjászületett adventista fiatalember volt, az egész családja ilyenek voltak, és egyszerűen ez a fiú annyira szerelmes lett a lányba, hogy ő megmondta a szülének, hogy őt nem érdekli, ő ha bármi lesz, ezt a lány feleségül veszi. És ugye ott volt az, hogy a lány pedig megmondta, hogy belőle adventista nem lesz soha. Tehát ezt megmondta neki se a családja, se, hogy ő belőle adventista biztos nem lesz. És egyszer ott volt, hogy a fiú kellett kompromisszumot kössön. Őt a gyülekezetből kitagadták emiatt, a szüleivel megmondott a kapcsolata, el kellett költözzenek arról a településről, elmentek Magyarországra, ott éltek 6 évig. De 6 év után annyira borzasztó volt ez a felemás iga, annyira nem változott semmi, hogy egyszerűen 6 évig csak ilyen váró pozícióban voltak, hogy lássuk a kettő közül, melyik változik meg inkább, és 6 év után hazajöttek, hazaköltöztek, és a fiatal ember elmondta egy hónap után, hogy ne haragudj, Mari, ugye én szeretnék elmenni a szüleimmel az imaházba. Elment az imaházba, és azt mondta, én ezután többet nem maradok ki onnan. Ugye, tehát egyszerűen megundorodott attól az felemás élettől, amit ők éltek, és ugye azt mondta, hogy én nem maradok ki, oda megyek és ott leszek. Igen ám, de eltelt egy hónap, és azt mondta, Mari, te is gyere, te is szedjed magad, és te is gyere. De ő azt mondta, nem, én nem megyek. Én megmondtam neked ez a 6 éve is, én oda nem megyek, és nem megyek. És ugye nem ment, és ebből az lett, hogy 6 év után elváltak, ugye tönkre ment, azért, mert egyszerűen ugye ez a tiltás, ami itt van, ugye megfogalmaz a féltő szeretetből, hogy megfogalmaz az ige, hogy értsétek meg, a felemás iga a hívő és a hitetlen között hosszú távon nem működik. Egyáltalán nem működik. Kompromisszumokkal, háborúsággal jár. Azt mondja, hogy az Ámos könyve 3. rész 3. versében olvastam ezt, hogy vajon járhatnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg. Tehát ezt kérdi, hogyha nincs a kettő között egyesség, tehát nincsen ugyanazon a szinten, nem ott rezonálnak, akkor két ember járhat-e az életben egymással? És a válasz szerintem határozottan az, hogy nem. Na most nyilván mondom, hogy én azt gondolom, hogy ez a kérdés, amit eddig tagadtunk, inkább a fiataloknak nagyon nehéz. Tehát az, hogy tényleg ez a fiatal ifjúság mondta, hogy na még ez is, tehát ugye igazából most hogy az, hogy miből választak, hogy ki közül választak. Tehát látják azt, hogy egyszerűen tényleg annyira statisztika szerűen minden magyar gyereknek, ugye a házastár, minden negyedik magyar gyereknek statisztika szerűen a házastársa román kell legyen. Tehát egyszerűen ez már egy demográfiai kimutató statisztika, tehát hogy ez így kell történjen, ugye sajnos, mert már nem vagyunk annyian, hogy le tudjuk fedni a kapcsolatainkat, házasságainkat. És ez egy nagyon nehéz dolog, hogy azt mondom annak a fiatalnak, hogy aki úgy nőtt fel, a gyermekem, a saját gyermekemre gondolok hirtelen, hogy azt, hogy én azt mondom, hogy fiam, csak hívőt. És minden szívem mélyből azt kívánom, hogy csak hívőt, és ezért imádkozunk, ugye már előre és már most imádkozunk, hogy csak hívőt, ugye azért, mert hogy tudom, hogy mit jelent a felemás iga, látom, hogy mivel járhat ez a felemás iga, de ez a kérdés az, hogy vajon a gyermekem tényleg ezt meg fogja érteni, tényleg el fogja fogadni majd azt, ugye, hogy csak felemásigában, vagy előbb-utóbb majd annak kell örülni, ugye, hogy látjuk sokszor, hogy hát jó, hogy van valaki mellette, jó, hogy nincs egyedül, jó, hogy nem maradott, ugye vénkisasszonyként, vagy vénlegényként, jó, hogy van valaki. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, amit érdemes tovább beszélgetni, akár kis csoporton, vagy később. Na most a másik része, testvéreim, ennek az ígének, az arra vonatkozik, ugye, hogy mi történik abban az esetben, amikor ugye, a házasságban valamelyik a kettő közül megtér. Valamelyik a kettő közül megtér, újjászületik, és a másik pedig ott van mellette hitetlenként, de ez már a házasságban, ugye, amint mondtam. És ez a kérdés az, hogy így, ha a házasságban válik a házasságon felemás igává, lehet-e házasságban ilyen felemás igában élni? Most az első korintusi levél 7. része, hogyha megnézzük, aki meg is lehet keresni, aki akarja, 1 Korintus 7.12-14, tehát 1 Korintus 7.12, azt mondja, a többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Tehát azt az apostol, én mondom, nem az Isten mondja, én mondom. Azt mondja, ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. Azt mondja, ne bocsássa el, és ha egy asszonynak hitetlen férje van, aki kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő feleség által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által, különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Tehát különben tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Na most érdekes, hogy itt azt mondja, hogy ha ez az eset áll fel, hogy a kettő közül valamelyik megtér, akkor azt mondja, hogy ha egy, nem az Úr mondja, az apostol mondja, ilyen ritkán van azért a Szentírásban, hogy az apostol figyelmezteti az olvasókat, hogy vigyázzatok, mert ez csak én, ez emberi beszéd, tehát nem Isten mondja. Istennek biztos tetszett, hogy itt legyen, mert nem engedtem, hogy ez megmaradjon, de azt mondja, hogy ezt én mondom, ha együtt tudsz élni vele, ha élhető az élet vele felemás igában, azt mondja, akkor ne hagyd ott, akkor ne válj el tőle, ne hagyd ott, mint olyan. Na most testvéreim, hoztam egy szöveget, amit szeretnék felolvasni nektek. Egy asszony testvérünk mondta ezt el, nyilatkozta a következő dolgot. Aztán néhány évvel ezelőtt tértem meg, és fogadtam el Uramnak Jézus Krisztust. Aztán örömömet csak az rontja meg, hogy férjem elutasítja Isten, és gyakran gúnyol is a hite miatt, kinevet, amikor ígét olvasok, sőt, tiltja, hogy a templomba menjek. Sajnos nem egyszer előfordult, hogy félrevezettem őt annak érdekében, hogy legalább havonta egyszer eljuthassak a gyülekezetbe, és úrvacsorát vehessek. Szóval azt mondtam neki, hogy kirándulni vagy a játszótére, esetleg moziba megyek a kisfiunkkal vasárnap délelőtt. De nem tudom, hogy meddig bírom még ezt. Tehát mondja, ugye ez az asszony, aki már néhány éve él, tehát ilyen felemás igában a férjével. Most a kérdés az, hogy tényleg ebben a helyzetben mit lehet tanácsolni egy ilyen embernek, vagy mit lehet mondani annak, aki tehát ilyen helyzetben él, és gondolom, hogy vannak, és vagyunk ilyenek, akik ilyen helyzetben élünk, ugye, hogy én igen, de a mellettem lévő nem. én látok, gyakran látok ilyen helyzeteket, ilyen eseteket. Most néhány pontban engedjék meg, hogy ha vannak ilyenek közöttünk, akkor szinte azt mondom, hogy erőt szeretnék adni, hogy vigasztalni szeretnék egy ilyen helyzetben lévő embert is azt mondani, hogy először is gondolkozz el testvérem azon, hogy ezt a változást, az újjászületést az életedben Isten kezdeményezte, ő indította ezt a változást el, a megtérést, az újjászületést, tehát mint olyan, és ő ennek nem csak a kezdetét látja, amit ő elindított az életedben, hanem ő ennek látja a végét is. Tehát éppen az, amiben vagy, az egy hosszú folyamatnak a része, és Isten nagyon jól tudja azt is, ami nehéz, azt is, ami szép, ugye itt azt mondja, hogy neki van öröm ennek az asszony testvérünknek, van öröme, csak az örömét valami el is rontja. Mint olyan, vannak pluszok és mínuszok, de nyugodj meg, tehát ha ebben a helyzetben vagy, Isten szült téged újjá, és ő pontosan tudja a pluszaidat és a mínuszaidat, tehát számon vagy tartva Isten előtt. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy egyszerűen vigasztaljon téged az, hogy te egy reményteljes alapon állsz. Tehát Krisztus téged kiemelt a süllyesztőből, ugye örülj ennek, hogy téged kiemelt, hogy téged megváltott. Ugye ne azt mondom, hogy dicsekedjél, kérkedjél ezzel, örülj neki, hogy kiemelt a kárhozat süllyesztőiből, Krisztusra, az igaz alapra állított téged, és hidd el, hogy Isten gondoskodik arról, hogy a benned elkezdett jó munkát véghez tudja vinni, és véghez fogja vinni. A másik dolog pedig, amit szeretnék elmondani, hogy gondolkozz el azon, testvérem, hogy hitre jutásod által Jézus Krisztus tulajdonképpen beköltözött a családodba. Tehát egy olyan helyre mehetett be Krisztus általad, ugye, ahol eddig nem lehetett jelen, ahol Krisztus jelen nem volt ott, és egyszerűen önmagában már ez, hogy általad bemehetett Krisztus, beléphetett a házon, a házatokba, az otthonotokba, tehát ez már egy önmagában csodálatos dolog, és ugye reménykedhetsz abban, hogy az Krisztus jelenléte által ténylegesen bekövetkezhet az is, ugye, hogy megszűnj ez a felemás ige, és a családodnak a többi tagja is megtérjen, újjászülessen, és veled együtt örvendezzen Krisztusban. Lehet ehhez napok, vagy hetek, vagy hónapok, de lehet, hogy évek kellenek, de mondom, örülj annak, hogy általad Jézus belépett a családodba. A másik az, amit ugye szeretnék a szívetekre helyezni, akik ilyen helyzetben vagytok, hogy a megtért fél hitének gyümölcsei is, főleg a hosszú tűrésére ugye gondolok, ugye higgyétek el, meg tudja, és ezt olvassuk itt az első Korintus levélben, meg tudja szentelni a házasságot. Ne essen tévedés, tehát ez nem azt jelenti, hogy a hívő feleség vagy férj mellett élő hitetlen fél, tehát egyszerűen kegyelmet, örök életet, üdvösséget nyer, csak azért, mert a másik mellette megszentelt életet él. Nem, egy megszentelt, közösségi, ugye válik tulajdonképpen a család, a házasság, mint olyan, de ugye ez csak egy lehetőség arra nézve, hogy ő felébredjen, meglássa Isten, akarja ugye Isten, mint olyan, de ez nem azt jelenti, hogy ugye a férj megszentelt állapotba kerül, hogy neki már nincs szüksége, vagy a feleség nincs szüksége megtérése, újjászületése. Na most a kérdés sokan azt kérdik, hogy de mit kell tenni ebben a helyzetben, mikor látom azt, hogy bennem ott van a Krisztus öröme, mikor látom azt, hogy boldogság tölt el, hogy olvashatom az ígét, hogy naponként beszélhetek ő vele, mikor örömmel megyek a templomba, vagy megyek haza, és tudom, hogy a férjem otthon van, lehet, hogy részegen, lehet, hogy nem tudom, káronkodva, lehet, hogy munkába találom, én megyek haza, ugye feltöltődve lelkileg, boldogan, és a másikat látom ott, ugye, hogy semmi köz az egészhez, nem tudom megosztani vele az örömet, akkor mit kell tegyek, mit kell tegyek? És nagyon sokan a felemás igában szerintem itt rontják el a dolgot. Mert ugye a kérdés így teszi fel, hogy én mit kell tegyek, én mit kell tegyek. És én azt gondolom, hogy nem te kell tegyél valamit, hanem én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben te neked imádkoznod kell azért, hogy Isten téged használjon fel, ha akar és tetszik neki a másik ember életében. Ne te akarjál, ne te akarj ugye csinálni valamit, rábírni a másikat valamire. Kérd Isten, hogy ő téged használjon fel ez eszközként, és ez teljesen más, amikor én akarom, vagy Isten akarja általam, és az ő kezében eszközként felhasznál. Ugye a másikról pedig az, hogy amit szeretnék elmondani a helyzetben, hogy ne azt akart, hogy a másikat te változtass meg. Ne azt akart, hogy te bírd rá azokra a cselekedetekre, amelyeket te cselekszel Krisztusban. Nem vagy elegendő, sehogy meggyőzzed, sehogy rávegyed, sehogy... Ugye, volt egy nagyon kedves ugye, gyülekezeti tagunk széken, Sándor bácsinak hívták. Sándor bácsi egyszer eljött, és leült, és elmesélte nekem azt, hogy tiszteles úr, ez a Zsuzsi, a feleség Zsuzsinek hívták, ez a Zsuzsi azt mondja, ez megtért, azt mondja. Ugye, ő átadta az életét az Úr Jézusnak, azt mondja, olvasta a Bibliát, azt mondja, és azt én nem is bántam, azt mondja, nem kezdett engem is piszkálni. Ugye, tehát, ugye, de amikor elkezdte Sándor bácsit is Zsuzsi piszkálgatni ugye, ezzel a dologgal, hogy te Sándor, gyere nézd meg, mit olvastam az igébe. Ugye, Sándor bácsi rendben, hogy csak arra gondolt, hogy miért nem tudott ez a Krisztus ott ülni, eddig volt, miért kellett ő belebújja mi drága nyugodt életünkbe, tehát igazából, hogy most már ugye, ne legyen nyugtunk a házba, ez azt mondja ezzel. És akkor Sándor bácsi elmondta, az asszony azt mondja, Zsuzsi, mi mondta, hogy te Sándor, hallott te Sándor, ne így át többet, kérlek szépen Sándor, ne így át többet. Azt mondja, tiszteles úr, én azt mondja, még azért is iszok, azt mondja, mert azt a Zsuzsi, még azért is iszok, azt mondja, hogy nekem nem mondja meg, hogy mit csinál. Azt mondja, hogy te azt mondja, egyszer, azt mondja, higgyel, egyszer csak az Úr Jézus nem tudom, hogy elvégezte bennem azt, hogy többet ne így akasznyom. És én azt mondja, megfogadtam is, hogy na akkor az Úr Jézusért én se iszok többet. Ja, és egyszerűen csak azt mondja, az Úr Jézus elvégezte bennem. És azt mondja, akkor az asszony kezdte, te Sándor, hallod te Sándor, ha már nem iszol, akkor ne is szivarozzál, tehát igazából. Mondta, hogy és akkor Sándor csak mondta, te Zsuzsi, most már azt, hogy nem iszol, de most már ne is szivarozzál, tehát igazából. Mondta, te Sándor, ne szivarozzál. Vaj, mondta, még az is szívtam, még az is most már nem iszol, de akkor szívni szívom, tehát igazából. Na, mondta, hogy tisztes, hogy eltelt egy jó pár hónap, év, és azt mondja, egyszer az Úr Jézus elvégezte bennem, hát tényleg miért is szivarozzak, azt mondja, tehát igazán, azt mondja, én fogtam, és ott hagytam a szivart, azt mondja, de, azt mondja, de nem Zsuzsi, az Úr Jézus végezte el a szívemben, tehát ilyen, mint olyan. És akkor az Zsuzsi elvásolta, te Sándor, hallott te Sándor? Zsuzsi, még mi van? Te Sándor, még egy dolgot szeretném, azt mondja, te Sándor, ne dolgozzál többet vasárnap, azt mondja, jaj, Zsuzsi, nem láttam, hogy egy kerekes mester volt, azt mondja, szombaton is dolgozok, nem tudom, hol vállalatnál dolgozok, azt mondja, vasárnap van sok időm, hogy megcsinálom a faluban az embereknek, hogy nem, te Sándor, ne dolgozzál, kérlek szépen Sándor, ne dolgozzál, ugye, de Sándor azt mondja, amit odahoztam, megcsináltam akár, azt mondja, de azt mondja, higgy el, azt mondja, eltelt azt jó pár év, azt az Úr Jézus elvégezte bennem, azt mondja, hogy ne dolgozzak többet vasárnap. Azt mondja, a Zsuzsi megy minden vasárnap templomba, megy a reformátusba is, megy a katolikusba is, délután is megy, azt mondja, ha akkor menjek én is vele, akkor nem dolgozok többet, azt mondja. De azt mondja, nem Zsuzsi, az Úr Jézus elvégezte bennem. És mondom, azért imádkozz testvérem, ha te felemás igában a hívő fél vagy, hogy az Úr Jézus a másikban kezdjen el munkálkodni. Ne te nyújkálj bele idáig az életébe, és piszkálj és egyfolytába, hanem imádkozz szüntelenül kitartással azért, hogy az Úr Jézus nyúljon bele a másik életébe, és végezz el benne azt, amit te nem tudsz elvégezni. Átéljük szinte sokszor, a gyermekeim is a csodát ennek, sokszor nekem is most kamasz lányunk van elég nagy már, és sokszor lehívom, ugye, és mondom neki, te fiam, ez nincs így jó, ez így kezdődik. Látom, hogy meghallgat, de tehát nem ért egyet velem maximális. Tehát, ugye, akinek nincs fia, így játszik a szavakkal. Tehát, és a lényeg az, hogy mondom neki, hogy ezt, de látom a szemén, hogy meghallgat, mert tiszteletben meg kell hallgasson, de nem. És akkor leborunk a feleségén, és imádkozunk, hogy Úr Jézus, vagy értesd meg ezzel. Eltelik két nap, legyen a lelkes az nekem, hogy szóval te apu, tudod, szóval tényleg gondolkoztam rajta, hogy ez tényleg jól mutat, hogy mondtátok, és jó is, hogy így volt, és végül is nem. Tehát nem én, tehát az Úr Jézus elvégzi benne, de ugyanúgy a hitetlen férjed vagy feleséged is az Úr Jézus eltje a végét, csak ne te akard mindenáron. A másik dolog pedig, amit szeretnék tanácsként említeni, hogy ne veszekedj a hitetlen férjeddel vagy feleségeddel, ne veszekedj vele, ne cibálj, ne rángassad, ne próbáld te a töltséget beletölteni a fejébe, ne veszekedj vele. Másik az, hogy ne vitatkozz egyfolytában a hit kérdéseiről vele, ne vitatkozzál vele, mert az én embernek nem ér, tényleg nem ér semmit. De ott a faluba, Panitban már láttam ott, hogy na, van egy férfi, nagyon sajnálom, hogy iszik, ugye drága gyermekei vannak, felesége, fiatal még, és megkérdeztem egy alkoholtól szabadult atyánk fiát, hogy mit szól hozzá, mit tudnék én tenni azért az ember, hogy ne így gyors? Azt mondja, tisztelt, maga semmit, azt mondja. Maga semmit. Mondom, de miért mondja? Jaj, azt mondja, hát én mikor azt mondja, akkor is tudom, hogy a papírt volna, hogy mondja, hogy azt mondja, ne így gyors, azt mondja. Tehát azt mondja, hogy magán mi köze hozzá, nem a magáit iszom, tehát vagy ugye egyáltalán. Ugye azt mondja, maga azt mondja, annyit tud tenni, azt mondja, imádkozzon érte, és azt az Úristen el tudja végezni benne, ha akarja, ugye, mint olyan. De mondom, itt van benne, hogy ne vitatkozz, mert mondom, néha. Tehát azzal, hogy erőszakoskodsz, több rosszat teszel, mint jót a másik. Tehát inkább elriasztod. És a másik nagy baj a hívőké részéről, az pedig a türelmetlenkedés. Tehát, hogy ha te megtértél, újjászülettél, te azt szeretnéd, hogy gyorsan egy kulcsfordításra a másikba is mindent fordítsál meg, mint olyan, de ez nem tőlünk van, még egyszer mondom, és vigyázzatok testvéreim, mert ez a fajta ugye, erőszakoskodás előbb-utóbb ugye, ahhoz vezet, hogy elmenekül, barátokat keres magának, ugye az, hogy viták vannak, és végül válláshoz is vezethet ez a dolog, de nem szabad egy hívő ember, a hitetlen párját nem szabad odáig űzze és kergesse, hogy a végén a másik a vállásra gond. Nem szabad idáig eljutni, ez kizár dolog. Másik az, amit megfogalmaztam ugye pont ennek kapcsán, hogy nem szabad hazudni a másiknak. Ugye, ne hazudj neki, hogy te ide mész meg, oda mész meg, itt voltál meg, ott voltál. Ugye, ilyennel is találkoztam, azt mondtam, hogy megy a boltba. Hát elment a boltba, és beugrott a hívő szomszédasszonyához, és reggel olvasták együtt a mai igét, és leborultak, és imádkoztak. Ugye, a férjének hazafutott, és mondta, na, volt a boltba. Tehát ne hazudj neki. Egyszerűen mondd el azt, hogy ne haragudj, ahhoz, hogy boldog legyek, nekem erre szükségem van. Tehát enélkül boldogtalan vagyok. És ő benne, hadd dolgozni ez a dolog, hogy ő látja, s tudja, te Krisztussal vagy boldog, mint olyan. Szóljad a Jézus szeretetét, és higgyél abban, hogy ez a szeretet megérintheti őt. Tehát egyszerűen csak szeres, és higgy abban, ez a szeretet meg tudja változtatni. Most ez is egy érdekes dolog ebben a fele másik a kérdésben, hogy általában az asszonyok térnek meg többen, tehát és ugye általában a feleségek azok, akik megtérnek, és a férjekkel, mindig a férjekkel van, legtöbbször a férjekkel van a baj, az asszonyok valószínűleg érzékenyebbek, nyitottabbak a Krisztus szeretetére, hamarabb lereagálják, a férfiak nagyon mélyen tartják az érzelmeiket, és ez nekik egy identitás feladással járták, vagy egyszerűen a saját úgy érzik, hogy mint akik leszedik a ruhát róluk, vagy leleplezik őket, és az érzelmeiket, amik olyan mélyen rejtegetnek. A férfiaknak néha ez nehezebben megy, de mondom, tehát sokszor viszont ezt látom, hogy egy férfi megtér, ott nagyon elszánt, nagyon szolgált készé válik, teljesen átadja az életét, és nagyon erősen bizonyságtévő jelez Krisztusnak. Olyan szép az, hogy megfogalmaztam ezt is, hogy milyen szép az, hogyha úgy gondolkozol, hogy belőlem Isten magának a házasságban egy eszközt formált arra, hogy a másikot kezdjen el munkálkodni, vésni, kalapálni, dolgozgatni, ugye, vagy így is mondhatnám, ilyen egy beépített embere lettem az Istennek, ugye ott a házban, a családban, tehát Isten beépített magának engem oda. Most néhány gondolatot szeretnék mondani a hitetlen félről is. Tehát, hogy a hitetlen félről is egy pár gondolatot. Azt mondja, ne csodálkozunk azon, hogy a hitetlen félt, ugye a fele más igában idegesíti, ingereli azt, hogy a másik megtért. Tehát ugye azért mi, akik erről bizonyságot tehetünk, hogy én őszintén elmondhatom, hogy nekem például a szüleim se örültek annak, hogy ugye amikor én hitre jutottam, megtértem, átadtam az életem, tehát hogy szemmel láthatóan apámon láttam, hogy kereste, hogy hol követek el valami hibát, most egy nagy sapkát kapjak ugye az Úr Jézusért. Kaptam is, de boldog voltam miatta. Tehát ugye úgyhogy, tehát láttam, hogy ez nagyon egyszer, visszaemlékszem, hogy pont a tó közben voltam, én oda tartoztam, és hát egy olyan jó lelki közösség ott kialakult, hogy ott ültünk éjfélig, de én azt mondtam apámnak, hogy mi az alaksorba vagyunk, a templom alaksorában, de már éjfél volt, ez én is hibás voltam. Apám eljött, mit tudom, 12:00, akkor megnézte a templom alaksorában, nem jött a villany, ugye, miközben átmentünk a parókiára, ugye, és amikor én hazamentem, apám meg se várt, hogy elmondjam azt, hogy én a parókián voltam, nem az alaksorba, ugye már is kaptam egy átszállót, de akkor úgy éreztem, hogy megérdemeltem végül is, mert rossz helyen kapcsoltuk le vagy fel a villany, tehát úgyhogy mint olyan, de ez benne van az, hogy ne csodálkozzunk, hogy a másikat idegesíti, egyrészt azért, mert ő azt látja, hogy rajta kívül még valaki, egy élő valaki, még ha nem is látható, de egy élő valaki belépett a másiknak az életébe. Tehát ez egy olyan, tehát ez szinte féltékenységi rohammal felért. Tehát, hogy ugye mi az, hogy rajtam kívül még van más is, tehát ugye még van, akit szeret, akivel beszél, akivel megosztja az érzelmét, a gondolatait, ugye ez milyen felháborító tud lenni ugye a másiknak. A másik az, hogy ennél fogva Krisztus neki potenciális ellenség és ellenfél, aki azért jön, hogy elraboljon mellőled, hogy elvadítson, amit mondtam, hogy a Sándor bácsi példát, hogy felzavarja a drága nyugodt ugye, életünket, mint olyan, ugye eddig miért nem volt jó, hogy volt. Ugye, és egyszerűen az az érzés, hogy Jézus elveszi a feleségem tőlem, tehát, ugye, vagy elveszi a férjem ugye, mellőlem. Másik pedig az, hogy nagyon idegesítő tud lenni a hitetlen embernek az, hogy azt látja, hogy te Jézussal jobban érzed magad, mint vele. Tehát ugye, nyilván, tehát ez is benne van, jobban érzed magad, mint vele, és emiatt, tehát ő gúnyolódik, és emiatt van az, hogy ilyen szurkálódik meg, de ez egy csak ilyen önvédő reflex, tehát mechanizmus benne, hogy próbálja védni magát ezzel, hogy gúnyolja a benned munkálkodó Krisztust. Másik az, hogy nagyon idegesítő az, hogy lassan látja, hogy te több időt vagy Krisztussal, mint olyan, mint amennyit vagy vele. Tehát, és ráadásul az az idő, amit Krisztussal töltesz, az minőségibb, mint amit vele töltesz, mint olyan, ami a legtöbbször veszekedése, vagy ezzel-azzal, ugye, surlódásokkal telik, de Krisztussal bezzed, milyen csendben tudsz lenni, ugye, hogy tudsz imádkozni, hogy fel tudod ugye, tárni előtt a szívednek érzéseit, ugye, ez milyen idegesítő lehet a másnak, hogy te már nem vele beszéled meg, hanem tehát ki ez a Jézus, aki ugye, csak így egyszer jön, és ugye, előtte minden nyitva, ugye, előtte meg mindig csak ugye, a veszekedés, meg ez meg az. Ugye, és ennél fogva nagyon sok ilyen hitetlen ugye, társ teljhatalmat akar gyakorolni a másik felett. Ugye itt van a pontos ez, hogy nem engedem a templomba, nem is sehova. Tehát ugye, itthon ülsz, adok munkát neked, kész, ugye, menjünk, ez van, az van, tehát mindig vasárnapra csak ne tudjál menni, és teljhatalmat akar gyakorolni. Na most, testvérem, egy kicsit még szorosabbra fűzve a következő dolgot mondom. Ha itt ma van közöttünk olyan, aki a hitetlen fél, a felemás igában, akkor én nagyon szépen megkérem arra, hogy gondolkozzon el a következő dolgon. Nagyon szépen megkérem, nagyon mélyen gondolkozzon el a következő dolgon. Tudod, miért vagy itt, testvérem? Azért vagy itt, mert a feleséged lehet, hogy napok és hetek óta imádkozott azért, és könyörgött az Úr Jézushoz, hogy tudjon téged ide elhozni, az Úr Jézus közelébe. Nem véletlenül vagy itt, hanem azért, mert a hívő feleséged napok, hetek óta, és másokat is megkért, hogy imádkoznak azért, hogy téged valahogy tudjon ide elhozni Jézus közelébe. A másik pedig, amit szeretnék elmondani, gondolkozz el azon, hogy mennyire akarja neked a hívő társad, mennyire akarja neked azt a jót, amit Krisztustól ő megkapott. Ő nem a rosszat akarja kiölni belőled, hanem a jót akarja neked, amit Krisztusban megkapod, hogy az a jó, majd végezel benned is a jó munkát, ugye ő a jót akarja neked. Ezt értsd meg, mint olyan. A másik dolog pedig az, hogy ugye, gondolkozz el azon, hogy a te hitetlenséged miatt mennyi megkeseredés van a hívő feleséged vagy a férjed életébe. Mennyi megkeseredés. Egyrészt gondold el, mit jelent úgy élni Krisztusban, hogy ugye arra gondol, hogy a mellettem lévő, én életre vagyok ítélve, a mellettem lévő pedig kárhozatra. Tehát már önmagában ez hívő emberként mennyi keserűséget jelent neki. A másik pedig az, hogy ugye, mennyire tudja az ember nyomorgatni a másikat a hitetlenségével, minden olyan cselekedetével, ami nem Krisztustól indul el, ugye ez mennyire nyomorgatja másiknak az életét. Na most kérdésem az volt, hogy gondolkozz el rajta, hogy mit tegyen például a hívő feleséget. Mit tegyen ő? Mit akarsz, hogy tegyen ő? Ugye, hogy látod, hogy te hitetlen vagy, nem tudod átadni magad, nem tudsz egy döntést hozni. Mit tegyen a hívő feleséget? És én azt érzem, hogy itt igazából két lehetőség van. Az egyik az, hogy ugye essen ő is vissza oda. Tehát mondjon le a felismert és megkapott kegyelemről. Tegyen le róla. Mondja azt, hogy na rendben, akkor süllyedjünk oda-vissza. Testvérem, a Bibliában Péter apostol ugye második levelében két borzasztó képet használ a Szentírás, mit jelent visszaesni, ugye, mint olyan újból belekeveredni abba, ugye, amiben voltál. És elmondom ezt a két képet, mert az egyik nagyon ronda, de mégis elmondom. Azt mondja, ez olyan, mint a kutya hányik, és aztán visszanyalja. Pont ezt a képet használja Péter apostol, ugye visszatér a kutya a saját okádására. Szóval, amit azt kéred a hívő feleségetől, vagy férjetől, amit egyszer kihányt és megutált, ugye most tessék, durván fogalmaz az apostol, nyalja vissza. Tehát ezt, azt mondja, a másiké pedig, azt mondja, mint a disznó, amelyik meg van fürüsztve, azt akarod, hogy menjen, fetrengen vissza oda a sárba, a mocsokba. Tehát gondolkozz el rajta, a hitetlenséget közepette, mit akarsz, mit vársz el a hívő feleségettől. A másik pedig az, hogy igazudjan, tudd meg, hogy a hitetlenséged által nagyon sok szenvedésen kell átmenjen és végigmenjen a feleséged. Ezt vedd tudomásul. De azt is vedd tudomásul, hogy Krisztus meg tudja erősíteni őt a végsőkig abban, hogy ezt a szenvedést el tudja hordozni, és végül az ő dicsősége bevigye, és tőled végül elválasztva téged a kárhozatra jutasson. Tehát gondolkozz ezen, neki adatik erő. Neked honnan lesz majd erőd igazából? Testvéreim, én azt tudom tanácsolni, hogy kérd azt hitetlenségedben, kérd azt Istentől, hogy mutassa meg, hogy mit kell tegyél. Nem a feleséged függvényében, az ő hitének függvényében. Te mit kell tegyél? Mit akar az Isten veled? Kérdezd meg Istentől. Még egy gondolattal is ezzel be is fejezem. Visszatérek ide a hívő félhez, mint olyan. Van egy nagyon szép ige, olvassák el, nagyon-nagyon szép ige, az 1 Péter 3:1-4 részt érdemes elolvasni, 1 Péter 3:1-4. A következő dolgot mondja a hívő félnek. A következő dolgot mondja Péter. Azt mondja, a feleségük maga viselete által íge nélkül is megnyeressenek. A feleségük maga viselete által a hitetlen férj az íge nélkül is megnyeressé. Van ilyen kedves hívő testvérem, felemás igában élve, hogy íge nélküli íge. Van ilyen. És ez az íge nélküli íge, ez az életed, a beszéded, a cselekedeteid, a szereteted, de nem a Biblia, amit minden olvasol, hanem annak a gyakorlata, az íge nélküli íge, azt mondja, amiben higgyél azt, hogy egyszerűen megnyerheti a férjedet. Azt mondom, és tanácsként végül, hogy a hitetlen férjed, feleséget tessék tisztelni, feleségként tessék engedelmeskedni neki az Úrban, ugye, és higgyél, mondom még egyszer abban, hogy ez a felemás iga Krisztus által megszűnhet, és ugye együtt, testben, lélekben, értelemben, tehát egyek lehettek is igazán boldogok Krisztus által. Köszönöm szépen!
Mi is köszönjük szépen! Hogy mentsem egy kicsit magamat. Nem én találtam ki ezt a témát.
Most már mindegy, úgyhogy de.
A hallgatóság részéről jött, amikor a tavaszi csendes napot befejeztük. Nem tudom, ha itt van-e az, aki felvetette ezt az igényt, de én akkor leszoktam jegyezni a morzsaszedéskor a következő alkalomra vonatkozó ígéreteket, vagy igényeket, és hát itt került terítékre ez a téma, de azt hiszem, hogy jó ez mindjárt, mert hogyha elgondoljuk. Köszönjük szépen.
Nem idegentől.
Nem idegentől. Sok tekintetben ilyet okulhatunk rajta. Testvérek, egy versnyi záróéneket énekeljünk, hogy a kántort ne hagyjuk itt munkanélkül, és utána felszusszanunk egy negyedórás szünetre, jó? És vonulunk a csoport beszélgetésekre. Maradtok még velünk, ugye? Nem engedi a gondok? Ő is ilyen
van. Lászlóval megbeszélt
a találkozóban. Igen?
Azért már engedi.
Aha, tehát nem maradtok.
Nem.
Jó. Na, melyik? Úr Jézus, nézd le rám. Hányas az? 374. 374.
Ez olyan rövid, főleg, hogy eleve nem tudjuk lélek.
Igen.
Oh,